Szeretettel köszöntjük a kedves gyülekezetet, vendégeinket, testvéreinket. A mai esti előadásunkat és az Isten tiszteletet kezdjük meg a 2. számú énekünkkel, az Úré minden tisztelet. Ez az énekes könyvünkben a 2. ének, mind a 4 verszakot énekeljük el. Az Úré minden tisztelet, az Úré minden hála. Imádkozzunk. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük meg néked azt, hogy itt lehetünk ma este a te házadban, hogy összegyűjtöttél bennünket a város különböző részeiből. Köszönjük, hogy együtt kezdhetjük meg a szombatot, együtt ünnepelhetjük azt a szent napot, amelyet te arra különítettél el számunkra, hogy a kapcsolatot veled ezen a napon szorosabbra tudjuk fogni, és meg tudjunk erősödni hitben, meg tudjunk erősödni lélekben, azok által, a tanácsok által, amelyeket szolgádon közvetítesz ma számunkra. Köszönjük, hogy tanulmányozhatjuk a Jelenések könyvét. Azt a könyvet a Bibliában, amely az utolsó időkre és az egész keresztény történelemre vonatkozó mennyei látást közvetíti mi számunkra. Add, hogy meg tudjuk érteni, hogy te hogy tekintesz a földre, hogy és milyen szemmel látsz bennünket, és az egész keresztény világot, és le tudjuk vonni ennek a tanulságait, tanulni tudjunk ebből, és alkalmazkodni a te elvárásaidhoz, és azokhoz az időköz, amelyekben élünk. És add, hogy ezt a tanítást tovább is tudjuk vinni, kifelé a világba az embereknek, hiszen erre hívtál el bennünket. Kérünk, hogy így jelenjél meg közöttünk ma, szent lelked által, és áraszt ki ránk áldásodat bőségesen. Ingyen kegyelmedből kérjük mindezt az Úr Jézus nevében. Amen. Szeretettel köszöntök ismét mindenkit. Ez az előadás a sorozatnak az 5. előadása. Én azt gondolom, hogy egy idő után, ha nem fogjuk mindig bemondani az előadás elején, hogy hanyadik előadásnál tartunk, amikor már az 50-hez is közeledünk. De ma még van jelentősége ennek a számnak. Ha ugyanis visszaemlékezünk, és aki esetleg nem volt itt mindegyiken, hátul megtalálhatja az előző előadások vázlatait is. Tehát ha visszaemlékezünk az előző előadásokra, azt látjuk, hogy nem csak különböző előadók voltak, hanem teljesen más megközelítésből kezdtük el vizsgálni a jelenések könyvét. Volt történeti megközelítés, volt a szerkezetének az elemzése, már itt téma, volt olyan előadás, amelyben az íróról, Jánosról hallhattunk, őt mutatta be Tokics testvér, és volt olyan előadás, amelyik az egész kereszténység történetét nagy vonalakban áttekintette azzal a kérdéssel, hogy mi lesz veled kereszténység. És mivel ma először hallhatjuk Szigeti Jenőt, aki most kapcsolódik be ebbe a sorozatba, nyugodtak lehetünk, hogy ismét egy új megközelítéssel fogunk találkozni, és így lassan, amikor a könyvnek a könyvet körülvevő összes gondolatot szépen rendezzük, akkor lassan rátérhetünk a könyv tartalmának a vizsgálatára is. Nagyon sok áldást kívánok mindenkinek a mai estére is. Mielőtt az előadást elkezdi Szigeti Jenő, hallgassunk meg egy verset és egy énekszámot Isten dicsőítő szolgálatként.
Szalai Mátyás, Kicsi hangya bölcsesség. Egyképp dolgozik Isten harmattal és viharokkal, egyképpen tervébe vagyan az áldás, meg az átok, a föld, meg a víz, meg a tűz, meg a szín, meg az illat, meg a fény, meg a reggeli szellő, egyképpen jó mi nekünk atyai szent akaratja. Én hát bízom örökké. Bízom, ha nem is értem a mi érteket. A hangya hogy értse a harmatot, mik az útjába csepegnek eléje? Jön a harmat a csíra miatt, meg a búzakalászért, de a hangya hogy értse szegény? Vagy az övénél szebb muzsikát, hogy értse meg a zümmögő szúnyog? A szúnyog hogy értse meg szegény? Hogy értse a láng, hogy elégnie kell? Vagy a bükkfa, hogy értse, ha vágják, kigyalulják, remekül, gyönyörű művű palotához? A bükkfa, hogy értse az ácsot? Minden az Úr tervében vagyon. Értjük, vagy sose értjük-e, mindegy. Én hát bízom örökké, mert minden, amit életre parancsol, ő érette vagyon, remekéül. Alkot szúnyogot és sasokat, kisnyulat és oroszlánt, kőkavicsot, meg a nagy tejutat a barna ködök útján, de semmi magáért, ő érette vagyon, és benne marad csak boldogulása, vagyunk, hogy néki örömet eljék, és soha végű örömében szeresse magát mi miattunk, kis hangya családért. amely nem érti a harmatukat, mik az útjába csepegnek. Én hát, a nem értő kicsi hangja, ha nem is értem a miértet, bízom örökké. Lesz egy nap, mikor értek. Kő se leszem már, nap se, tejut se, s a barna ködök a csillagok útján, régen leszakadtak azon nap. Elmúlik a tér, megszűnik a mozgás, de én, a nem értő kicsi hangya, akkor is ott leszek ő vele még. És akkor megvillan az értés, ami volt, ami volt, ami volt, minden csak azért volt. Tejutak, ragyogó napok, élet, kőkavicsok, fűszál, meg a szúnyog, sasmadarak, meg az ember, orgona, képek, dal, szobor, ami volt, ami volt, ami volt, minden csak azért volt, hogy méltóvá remekelje e dalt. Harsanni örökké, imádlak, Isten.
Szeretett gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézusban. János század végén, talán úgy 95 táján, vagy lehet, hogy egy évvel később, Pátmoszon van egy börtönszigeten, munkatáborba. Abban az időben Pátmoszon vasat bányáztak, és a vasbányászathoz sok-sok ember kellett. Nem valami bűncselekményért kerül ide János, hanem a többi keresztény testvérrel együtt. Hogy miért? Van egy császár, Domitianus, aki tehetségtelen. Svetonius a történetíró leírja azt, hogy Titus után, aki rátermett uralkodó volt, ő volt az, aki 70-ben elfoglalta Jeruzsálemet, egy virágzó birodalmat hozott létre, egy csatában egy véletlen baleset következtében meghal. Öccse lesz a császár. És mint tehetségtelen ember, a tehetséges emberek sorában, akiket Titus maga mellé választott, egyre jobban nevetség lett. A szenátusban gúnyolták a háta mögött. Ezért hát mit csinál egy ilyen ember? Elkezdi önmagát isteníteni. És mert Kis-Ázsiában, ahol rengeteg keresztény volt, János is itt él Efézusban, meglehetősen nagy hagyománya volt annak, hogy az uralkodót azt isteni személynek, isteni rangú személynek tartották az emberek, hiszen a görög mitológia szerint az istenek csak úgy lele szoktak kirándulni a földre. Ezért hát itt elkezdődött a császár kultusz, az élő császár kultusza. És mivel ebben a keresztények nem vettek részt, a keresztények megbízhatatlan elemek lettek. És ezért elkezdődött a keresztények deportálása Pátmoszra, erre a börtönszigetre. Ez a háttere a Jelenések könyvének. És most mondok egy nagyon meglepőt. Jelenések könyve egy nagyon egyszerű könyv. Még egyszer mondom, nagyon egyszerű könyv. Akkor, hogyha a kódot tudjuk. A kód pedig nagyon egyszerű. Miről van szó János szívében? Mert innen kell kiindulni. Jánosról azt mondjuk, hogy próféta. Jelenések könyvéről azt mondjuk, hogy prófétai könyv. Igen ám, Csak a profétáknál kell valamit tudni. A proféta az nem úgy véletlenül lesz, nem úgy véletlenül zsárzan Isten szent lelke, és elkezd valamit mondani a jövőről. Ez nem proféta. A proféta az az ember, akinek a vállán felelősség nyugszik. Ilyen ember János, ő az utolsó élő tanítvány. És a századforduló éveiben, amikor elkezdődik ez az üldözés, ami nem egyszerűen keresztény üldözés, hanem egy nagyon nehéz élethelyzet, amiben meg kell állni, ahol ki kell állni, hogy igenis nincsen élő Isten csak az égbe, és a császár nem az, akkor mi lesz veled kereszténység? Ez a kereszténység harmadik generációja már. Kis-Ázsiában nagy gyülekezetek vannak. Vannak városok, ahol a városnak az egynegyede már keresztény. Szegényebbek, gazdagabbak. Mi lesz veled kereszténység? Merre megy előre Jézus Krisztus ügye? És János visszagondol, úgy indultunk el, hogy Jézus Krisztus itt a földön felállítja azt az országot, még a mennybe mellette előtt is azt kérdeztük. De Jézus erre úgy felelt, hogy lesztek nékem tanúim a föld végső határáig. És ezt a tanúskodást most már évtizedeken keresztül csináljuk. Ekkor már vannak keresztények szerte a földközi tenger partvidékén, Spanyolországban vannak virágzó gyülekezetek, Angliában vannak már keresztények, Bécs alatt már van keresztény gyülekezet, a Dráva alsó folyása mellett vannak keresztény gyülekezetek, Örményországban van keresztény gyülekezet, Indiában van keresztény gyülekezet, van Etiópiában keresztény gyülekezet. Tessék ezt a térképen most hirtelen végig gondolni. De mi lesz veled kereszténység? Ez az, ami János szívét nyomassza. Ha megnézzük a proféta igéket, mert hát a Jelenések könyvének ez az egyik kulcsa, hogy ismerni kell hozzá az Ószövetséget, tudni, hogy ez egy kódolt üzenet, ki kell küldeni a börtön szigetről ezt a levelet, és ezt a cenzor elolvassa. Úgy kell ezt a Jelenések könyvét kódolni, hogy a gyülekezetek jól értsék, de a cenzor ne értse. Egy fogódzó van, a Biblia, ami akkor az Ószövetség még csak. Az evangéliumokat ismerik, páli leveleket olvassák, de a Biblia ekkor még az Ószövetség. Az Ószövetség képeit kell felhasználni. Az Ószövetség szerkezetét kell felhasználni. Az Ószövetség legyen a kulcs. De a proféták hogy beszélnek az Ószövetségben? A jövőről van szó. Nézzük csak, Dániel. Dániel, ez nem úgy történik, és erre nem nagyon szoktunk gondolni. A legismertebb ószövetségi nagy-nagy vázlott profécia, az Dániel könyvének második fejezete. Mi úgy gondolunk rá, hogy Dániel kapta ezt a látomást, holott nem így van, mert Nabukodonozor kapta. És akkor egy feszült helyzet alakul ki. Feszült helyzetben van Nabukodonozor is. Uralkodásának harmadik évében vagyunk. Harmadik évében a médek, akik tulajdonképpen elfoglalták Ninivét, az asszír birodalom fővárosát, persze babiloniai segédcsapatokkal, de a kedvezményezett, az igazi nyertes az Babilon lett. A médek a harmadik évében Nabukodonozor uralkodásának kezdik benyújtani a számlát. Mi lesz veled, Babilon? Nabukodonozor ekkor építi fel a méd falat, ami a Tigriszt és az Eufrateszt összekötő hatalmas nagy védmű, kicsit olyan, mint a kínai nagyfal. És azon gondolkodik az ágyában, hogy mi lesz ezután. És ebben a gondolkodási módban lép be az Isten kinyilatkoztatása. Vagy nézzünk más dánieli kinyilatkoztatást, hetedik fejezet. Hol van Dániel a hetedik fejezetben? Susán várában. Babilon, az új babiloniai birodalom a végóráit éli. Minden reálpolitikus tudja azt, hogy a kereskedők, akik a tulajdonképpeni hatalmat gyakorolják Babilonban, összejátszanak a perzsákkal. Susán az a perzsa határon van. Dániel, mint diplomata, ott van. Ő a történelem ütőerén tartja a kezét. és gondolkodik, mi lesz ezután? Hogy lesz az Isten ügye? És Isten ad egy kinyilatkoztatást. Feltárja előtte az üdvösség történet vázlatát. Nem az eseményeket. Nem azt mondja lesz, hogy ki lesz a hadvezér, meg hol lesznek a csaták, ez mind lényegtelen. Az események szívét, lényegét tárja fel. De új szövetségi példát is tudok mondani, Jézus. Mikor mondja el Jézus azt a nagy eszkatológiai beszédet az ő második eljöveteléről, amit feljegyez mind a három evangélium. Máté 24, illetve 23-24-25, azután Márk 13, Lukács 21 feljegyzi. De mikor? Mikor mondja el ezt Jézus? Kijönnek a templomból, Jézus elsiratja Jeruzsálemet, és hogy jönnek lefelé a templomból a Kidron völgyébe, hogy felmenjenek az olajfák hegyére, a tanítványok menteni akarják, ami menthető, és elkezdik mondani azt, hogy hát Uram, azért nézd, micsoda nagyszerű kövek. Akkor Jézus mond egy nagyon kemény profétai mondást. Kőkövön nem marad. Gondoljuk végig, ma is látható ezekből a kövekből egy néhány siratófal van. Tessék megnézni, az ember ilyen pici a kő mellett. Vannak ott 13-16 köbméteres kövek, amit minden kötőanyag nélkül egymásra raktak, és Jézus azt mondja, hogy kőkövön nem marad. És ott ég a tanítványokban ez a kérdés, kőkövön nem marad, ez mit jelenthet? És felérnek az olajfák hegyére, megkérdezik Jézust, és itt a profétailag nyitott helyzet. János szívében is ott van ez a profétailag nyitott helyzet. Mi lesz veled, kereszténység? Ha ezt a kérdést nem halljuk állandóan a könyvben, hanem a képek tekervényeiben eltévedünk, akkor nem értjük meg sohasem a jelenések könyvét. A jelenések könyvének ez a szíve. Mi lesz veled, kereszténység? Ez a profétailag nyitott helyzet, amiben beleszól az Isten. Beleszól ez az egész könyv. Hogy válaszol az Isten? Isten képekben válaszol. Miért? Ki kell küldeni a börtön szigetről ezt a levelet, nem? És olyan képekben válaszol az Isten, amit nagyon jól ismer a gyülekezet. Volt egy lerombolt templom. Már réges-régen nincs. 95-ben vagyunk, 70-ben elpusztult a templom. De ennek a templomi szolgálatnak minden lényege benne van az Ószövetségben. Minden keresztény, akinek az Ószövetség a Bibliája, még egyszer mondom, ekkor még ez volt a Bibliája az Ószövetség a kereszténységnek, mindenki ismeri ezt. Megjelenik az emberfia. Ez sem nagyon értette a cenzor. De amikor kimondta János ezt, hogy emberfia, emberfiához hasonló, akkor minden keresztény tudta, hogy Jézusról van szó, nem? Megjelenik a gyertya tartók között. És mindenki tudta, hogy ez a reggeli, itt kezdődik a reggeli szolgálat. Az ügyeletes pap bement, és a gyertya tartók között megnézte minden lámpát, hogy világít-e rendesen. Itt kezdődik az egész. És nézzük meg, végig-végig ebben a könyvben minden nagy látomás egység után a mennyei szentély feltárul. Utalás az Ószövetségi templomra. Ez a fogódzó, ami itt van. Így tehát, itt nem egyszerűen történelemről van szó. Téved az, aki azt gondolja, hogy a jelenések könyve előre megírt történelem. Itt sokkal többről van szó. Itt valami másról van szó. Arról van szó, hogy Jézus Krisztus benne áll a történelembe. Itt arról van szó, amit Máté evangéliumának a vége úgy mondott el, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Itt arról van szó, hogy Jézus nem valahol nagyon messze van, és mi itt maradtunk, hanem arról van szó, hogy Jézus Krisztus nélkül érthetetlen a történelem. Érthetetlen benne a mi sorsunk. Érthetetlen nélküle a gyülekezetek sorsa. János nagy dilemmájára, hogy mi lesz veled kereszténység, egy válasz van. És az válasz Jézusra néz. Mert Jézus a kulcs. Ezt egy nagy-nagy mennyei látomás is elmondja, majd fogunk vele foglalkozni bőségesen, a 4.-5. fejezet. Isten mennyei tróntermébe vagyunk. És az a nagy kérdés, hogy a történelem bepecsételt tekercseit kibonthatja fel. Ki méltó erre? Ez egy nagyon hangsúlyos szó, ez az axios szó. Ki méltó arra, hogy felbontsa a történelem tekercsét, és senki, és sír az egész menny. És akkor az 5. fejezet végén megjelenik egy bárány. A megöletett bárány. Ugye minden keresztény tudja, hogy miről van szó. És ő az, aki méltó, aki fel tudja törni a történelem pecsétjét. És itt érünk el arról, ahhoz a nagy kérdéshez, ami az egész könyvnek a nagy kérdése. Hogy mutatja be ez a könyv a történelem titkát? Hiszen már az első versben azt mondja, Jelenések könyvében, ugye, biztos erről a versről már többször is volt szó, és kívülről is tudjuk ezt a verset, hogy ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása. Ugye figyeljük meg, hogy rögtön az első mondatban ott van, ez nem János írja, ez Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, az előbbi gondolatsornak ez az alapja, Jézus Krisztus kinyilatkoztatása, amelyet Isten adott neki, hogy közölje szolgával mindazt, aminek hamarosan meg kell történnie, amelyet angyalával elküldött, kijelentett szolgájának, Jánosnak. Aminek hamarosan meg kell történnie. Na de hogy mutatja be a történéseket a Jelenések könyve? Ez nagyon-nagyon hosszú ideje foglalkoztatja a Biblia magyarázókat. Hívőket és kevésbé hívőket egyformán. Mindenki érzi azt, hogy Jelenések könyvének köze van a történelemhez. Hát itt az első vers rögtön mondja, aminek meg kell történnie. De a történésekről csak a történelem beszélhet? Hogyan mondja el ezeket a történéseket a Jelenések könyve? Azt mondjuk erre jó képekbe. De hát a képek mögött milyen történelem szemlélet van, ezt kellene megnézni. És ma erről szeretnék egy kicsit részletesebben beszélni, mert a Jelenések könyvének a megértéséhez itt vezet az út. Ha egyszerűen azt csináljuk, hogy igen, ez a prófétai kép egyenlő azzal, és odaírunk egy évszámot, vagy egy eseményt, akkor a végén az marad, hogy nem marad semmi. Minden már beteljesedett, semmi közünk hozzá. Legfeljebb elmondjuk azt, hogy hát igen, Jelenések könyvében Isten megmondta előre a történelmet, most már végén vagyunk, van még ott egy kis maradék, aztán avval foglalkozunk. Ez nem a proféták történelem szemlélete. És megint forduljunk csak az Ószövetséghez. Nézzük csak a Bibliánkat. A Biblia elején és végén két nagy látomás sor van. Mózes első könyvének első 11 fejezete nem történelem, hanem egy látomás a múltról. A Bibliánk végén ott a Jelenések könyve, ami nem történelem, annál több, látomás a jövőről. És e között van a mi életünk. E között vannak a mi történelmi tapasztalataink. Ábrahámtól kezdve egészen Jánosig. A Bibliában ez a két nagy látomás sor mondja el a mindennapi élet megoldó képleteinek a sorát. Nézzük csak. Ott kezdődik a Bibliánk, hogy teremtés történet. És hol fejeződik be? Újjáteremtés, nem? Aztán jön a bűneset. A Bibliánk végén ott van a bűn feletti győzelem, nem? Aztán jön a vízözön. Jézus ezt a vízözönt felhasználja ki Jézus Krisztus második eljövet előtti állapotra, Noé napjainak az állapotára, és Istennek az utolsó ítélete. És itt tovább. Ez a két rész párhuzamos. Na de az őstörténet, tehát Mózes első könyvének első 11 fejezete, az nem történelem. Miért nem történelem? Ha történelem lenne, akkor a történelemtől legalább három kérdést fel kell tenni mindig. Mikor? Hol? És azt is meg lehet kérdezni, hogy hogyan. Tehát kezdjük a teremtésnél. Mikor teremtette Isten a világot? Egy válasz van rá, nem tudom. Hol teremtette Isten a világot? Hát az univerzumban valahol. Hogyan teremtette Isten a világot? Nem tudom. Vagy menjünk tovább. Hol volt az Éden? Nem tudom. Mikor volt az Éden? Nem tudom. Meddig élt Ádám és Éva az Édenben? Nem tudom. Isten nem mondta el. Nagyon sok ember itt leteszi a Bibliát, és azt mondja, hogy ez egy mese. Tényleg mese? Volt Éden? Volt teremtés? Biztos. Tehát, ezek a történetek történetiek, de nem történelem. Mi a kettő közötti különbség? A történeti, az oki-okozati sorozatba, láncba rendezi a dolgokat, hogy ez volt előbb, ez uralkodott ekkor, ekkor és ekkor, így és így, ez és ez történt. Ilyen részek vannak a Bibliában, de nem a proféciákban, az két nagy profétai előzményben, a látomásban a múltban, és látomás a jövőben nem erről van szó, hanem valami másról van szó. Az okról, hogy mi is történt tulajdonképpen. A tartalomról van szó. Mert a bűneset történetét vegyük. Ugye fel lehet tenni ilyen ostoba kérdést, ezt nagyon sokszor hallottam, hogy hogy beszélhetett a kígyó, mikor nincs is állkapcsa. Vagy ki volt Kain feleség, ezt mindig megkérdezik. Ezek értelmetlen kérdések, nem? Ha az értelmét akarom a bűneset történetének megragadni, akkor az az érdekes, hogy a bűneset története az állandóan ismétlődik. Hogy dolgozik ma a sátán? Ugyanúgy, mint az Édenben. Mi ez az ugyanúgy? Isten adott valamit, a kert minden fáról bátran egyél. Ezt elmondta egy törvény formájában. És akkor jön a kísértő. Hogy kísért? Ma is ugyanúgy, mint az Édenben. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kert egy fájáról se egyél. Vagyis, úgy kísért a kísértő, hogy amit az Isten ad, azt eltakarja, nem? Ó, nem kell azt olyan komolyan venni. Nem olyan, mint ami ennek gondolod. Aztán a második lépés, amit az Isten magának visszakér, azt akarja, hogy azt hágjam át abban a hiszemben, hogy így tökéletesbedek, így megyek előre. Olyanok lesztek, mint az Isten, jó és gonosz tudói. És utána a következményt eltakarja, bizony nem haltok meg. Miről van itt szó? Tehát van egy történet, ami úgy valóság, hogy újra és újra megtörténik. Megtörtént kezdetben, és Isten ezt elmondta egy olyan kerek formában, hogy minden kultúrába, minden társadalmi helyzetbe, minden nyelven és minden gondolkodási formában ugyanígy történik. És a Biblia az arra való, hogy ezt felismerd. Ebből tanulsz, hogyha jön a sátán, akkor igen, tudhatod, hogy itt a képlet, itt az oltalom, itt tudhatod meg, hogy mi miért van. Ez történeti valóság, de nem történelmi formában leírt valami. És ezt nagyon világosan kell tudni. Ha én csak azt keresem most a Jelenések könyvére térek, csak azt keresem a Jelenések könyvébe, hogy pontosan ez most mit is jelent, most ezt a hatalmat jelenti, vagy azt a hatalmat jelenti, eltévednek. Azért tévednek el, mert a Jelenések könyve nem ezt akarja mondani. Mond egy lelki törvényszerűséget, és ez a lelki törvényszerűség többször beteljesedik. Tessék megnézni, a Bibliában nagyon sok többször beteljesedő profécia van. Mondjak ilyet? Jóel könyve. Szoktunk róla prédikálni, a Szentlélek kitöltéséről, nem? Felolvassuk a Jóel könyvét, a régi fordításban a Jóel könyvének második fejezetének az utolsó 5 verse, az új fordításban ez a harmadik fejezet, mert ez a héber szerinti harmadik fejezet, mert ez csupán 5 vers, és ez a késő első kitöltetéséről prédikálunk. Igen ám, de volt egy elődünk, úgy hívták, hogy Péter. A gödált pünköstkor felolvasta ezt az ígét, és mit mondott? Ma teljesedett be ez a ti szemetek láttára. Igazat mondott Péter, vagy nem? Hát persze, hogy igazat mondott. Akkor mi nem mondunk igazat, hogy lesz késő első kitöltése? Dehogy is, igazat mondunk. Miért? Azért, mert ez egy lelki törvényszerűség, ami Jézus Krisztus mennybe menetele után is ismétlődik, és ismételődni kell Isten népe életében, mielőtt Jézus visszajön. És sok ilyen többször teljesedő proféciát ismerünk a Bibliából. Miért? Azért, mert a Biblia az nem úgy gondolkodik, a bibliai proféta az nem úgy gondolkodik, most a múlt óráról Hangyás testvér biztos elmondta a lineáris szerkezetet, meg a kiasztikus szerkezetet, és most nem tetszenek érteni. Egyszerűen mondom, van egy piramis. A héber az úgy gondolkodik, hogy a középen, a csúcson van a lényeg. Elkezdjük innen, visszaérkezünk oda, egy kicsit másképp, és lépkedünk felfele a piramison, eljutunk a csúcsra, ott van a lényeg. Jelenések könyve ilyen. Majd látni fogjuk, mindig így fogunk menni a piramis lépcsőn sorba. Jelenések könyve tetején egy angyal repül, akinél az örökkévaló evangélium van. Ide ér fel minden, és innen magyarázódik meg minden. És a Jelenések könyvében nem egyszerűen eseményekről van szó, törvényszerűségekről van szó. Ahogyan például a 7 gyülekezetnek írt levél, ez közismert, ugye? Az nem azt jelenti, hogy ez a korszak és az efézusi gyülekezet, az csak ettől eddig tart. Ez téves magyarázat. Hiszen a végén ott van, hogy mit mond a lélek a gyülekezeteknek, ma is élnek efézusi hitű emberek. Így van, vagy nincs így? És régen is éltek laodiciai hitű emberek. Még akkor is, hogyha sajnos a mikorunkra inkább a laodiciai hit a jellemző. Ez tehát Istennek egy kinyilatkoztatás, egy proféciája, ami arra jó, és most térünk el a profécia lényegéhez, hogy odaálljunk és átvilágítson bennünket, mint egy mennyei röntgensugár. Milyen vagyok én? Mert a proféciát, a profécia történelem szemlélet alapján csak így önkritikusan lehet vizsgálni. Nézzük az ószövetségi profétákat. Mindig az volt a baj, hogy mindenki elhitte, hogy proféta, igen, megmondta Edomról, meg ezt mondta, de nem biztos, hogy Izraelről így lesz, szóval körülbelül így álltak hozzá, mondjuk Ézsaiáshoz és Jeremiáshoz. Pedig a proféta mindig úgy szól, hogy oda kell állni, és átvilágít az egész. Egész történelmet. Így értem meg. Így értem meg az események mögét. És ezért mondjuk azt, hogy a Jelenések könyvében több van, mint a világtörténelem. A világtörténelemnek a lényege van, a belső magja van, a mozgató rugója van ott. Nem az a lényeg, hogy mi lesz holnap, hanem az a lényeg, ami ma van, meg ami holnap lesz, meg ami tegnap volt, az milyen szabályszerűségek, törvényszerűségek között mozog. Mert Isten ezt előre kijelentette. Elmondta az embernek azt, hogy mi lesz a következménye, hogy elmondta az édenbe azt, hogy amely napon eszel, arról bizony meghalsz. Ádám és Éva még nem tudta, mi az, hogy halál. De Isten előre megmondta. Amely napon eszel, arról bizony meghalsz. És hosszú-hosszú idő kellett, még megértették azt, hogy mi az, hogy meghalni. Mi is így vagyunk vele. Isten elmond törvényszerűségeket, és ezeket azért kell ismerni, és ez a Jelenések könyvének, vagy ez az őstörténetnek is a célja, hogy újra és újra odaálljunk ez elé a tükör elé. És megnézzük azt, hogy mi tulajdonképpen kik is vagyunk. Na nézzük, hogy ez a Jelenések könyvében hogy jelentkezik. Van egy kulcsverse a Jelenések könyvének. Ugye úgy kezdődik a Jelenések könyve, majd részletekben beszélni fogunk már a jövő alkalomtól, most már versről verse. Megyünk a Jelenések könyvében egyes szakaszain, hogy először ugye van egy bemutatkozó rész, egy bevezető rész, megjelenik Jézus Krisztus a gyertyatartók között, és van a 7 gyülekezetnek 7 levél, az 7 valóságos gyülekezet. Ez lényegében 7féle típusa a kereszténységnek, 7féle baja, 7féle erénye a kereszténységnek, ami végig az egész egyháztörténelmen kimutatható. Azt lehet mondani, az egyháztörténelem nagy átvilágítása ez. És utána tulajdonképpen elkezdődik a látomás. De nézzük csak a 4. fejezet első versét egy kicsit részletesebben. Mert ez a kulcs. Ez a 7 szerződés megtörténik a 7 gyülekezettel. És utána azt mondja János, ezek után láttam, hogy íme nyitva van egy ajtó a mennyben, és az előbbi hang, amely olyannak hallottam, mint egy trombitáit, beszélt velem, így szólt. Jöjj fel ide, és megmutatom neked azokat, amiknek meg kell történniük. Ott lent a földön. Ez egy nagyon érdekes kép, nem? János szívében ott a nagy kérdés, hogy mi lesz veled, kereszténység. Jön egy angyal, és azt mondja, gyere föl a mennybe. Hát a földről sokkal jobban lehetne látni az eseményeket, gondolná valaki, nem? Gyere föl a mennybe, mert van egy nyitott ajtó. És ezen a nyitott ajtón keresztül nézd meg, hogy mi lesz az emberiség sorsa. Tehát, hogyha pontos akarok lenni, akkor azt kell mondani, hogy a Jelenések könyve egy mennyből látott történelem. Mennyei szempontú történelem. És ez egy hallatlanul fontos megállapítás. Ha valaki a történelem könyvekből akarja megérteni a Jelenések könyvét, sose fogja megérteni. A történelmet önmagából se lehet megérteni. Bármennyire oki-okozati összefüggésbe próbáljuk nézni a történelmet. Történészek tudjuk azt, hogy sokszor vannak teljesen megmagyarázhatatlan események a történelemben, és azt találgatni szoktuk, hogy ezért volt, azért volt, miért volt, hogy volt, nem tudjuk. Egy biztos pont van. Nyitott ajtó. Gyere fel ehhez a nyitott ajtóhoz, mondja Jánosnak az Úr, és onnan megmutatom neked. És ezt a Jelenések könyve minden pontján látni kell. Itt nem egyszerűen eseményekről van szó, nem eseménykrónika a Jelenések könyve. A Jelenések könyve egy nyitott ajtó, ami megmutatja a történelem belső logikáját, ami ma is igaz, Magyarországon is igaz, az én életemben is igaz, európai életében is igaz, a világ életében is igaz, bárhol vagyunk igaz, mert ebben a menny a megváltási terv törvényszerűségeit tárja fel. Tehát a Jelenések könyvében ne azt keresd, hogy mi lesz holnap, hogy hány forint lesz a petróleum vagy a benzin, mert ez nincsen benne. Nem is érdekli a Jelenések könyvét. Hanem azt keres, hogy mi lesz a célja az egésznek. Mi lesz a vég? És a vég itt nem azt jelenti, amit a mi magyar végszónk jelent, hanem a telosz, az ugye mindig el szoktam mondani, hogyha tetszenek nézni a televízióban mondjuk egy görög maratoni futást, akkor ki van írva a célszalagra ez, hogy telosz. Hogy hol ér célba a megváltási terv. Erről szól az egész könyv. És ennek méreható következménye van. Ez a következmény pedig az, hogy a Jelenések könyve nem egy borzalom, egy krimi, amiért borzongani kell, hogy hű, itt most micsoda borzalmas dolgok jönnek. A Jelenések könyve lényegében nem más, mint Jézus Krisztus evangéliuma. Ezért van a közepén, az ég közepén repülő angyal, Jelenések 14.6-ba, ahol szerkezetileg is a közepe van a Jelenések könyvének. Mert a Jelenések könyvéről azt kellene megtanulni, hogy ez a reménység könyve. Azért a reménység könyve, mert azt mondja el, hogy bármilyen nehézség és feszültség jöhet az életbe, ez benne van a bűn törvényszerűségében. Ahogy Jézus mondja, hallanotok háborúkról, háborúk híreiről, ez nem a vég. Nem erről szól a történelem. Ez a bűn természetes következménye. A cél az evangélium győzelme, és ez a biztos. Nem az eseményeket mondja el ez a könyv, hogy kitalált, hogy hónap mi lesz. Hanem ez a könyv azt mondja el, hogy az evangéliumot, vagyis azt az örömhírt, ami összekapcsol téged azzal, a nagyszerű üzenettel, aminek a lényege abban van, hogy én is célba érhetek. Nekem is helyem van a mennybe. Én is az új Jeruzsálem polgára lehetek már itt a földön. Ezt én hogy érhetem el? Mert János számára is ez volt a nagy cél. János nagyon jól tudta, hogy nem azt kell tudni, hogy na most mi lesz velem. Mi lesz ezzel, azzal, amazzal. János hitte azt, hogy az egyház az Jézus Krisztus tenyerén van. A nagy kérdés az, hogy ez az ügy hogy ér célba. És a Jelenések könyve pontosan ezt mondja el. Ez az ügy biztosan célba ér. Bizonyos feszültségek lesznek, de ez a könyv a reménység könyve. Nem kell kétségbe esni. Bátran bízhatsz. A Jelenések könyve az nem apokaliptikus borzadály, hanem a Jelenések könyve az a reménység könyve. Különben is az apokalipszis az azt jelenti, hogy kinyilatkoztatás. Apokalipto, a fátylat levenni valamiről. Leleplezni úgy, mint egy szobrot szoktak. Ezt jelenti az apokalipszis. Görög szó. Isten azért leplezi le a maga tervét, hogy ne a földi eseményeket tud. Mit érne az, hogyha tudom, hogy hónap mi lesz velem? Hanem azt tud, hogy az egész emberi történelem az Isten kezébe van, és ez a történelem biztosan célba ér. Ezért a történet magvát mondja el a Biblia. A történet magvát. Azt, ami a reménység. És aki a Jelenések könyvében nem ezt keresi, hanem csak eseményeket keres, az méltatlanul bánik a Jelenések könyvével. Mert akkor ilyeneket mond. Megbírta mondani előre az Isten azt, hogy mi lesz a 12. században. Persze, hogy meg tudta mondani, de hát amit mond, amit én a 12. századra vonatkoztatok, az ma is van sajnos. És engem ma is leleplez, hogyha 12. századi módon gondolkodom, vagy cselekszem. Mai napig is átvilágít engem ez a történet. Mai napig is megráz engem ez a történet. Mert ha nem, akkor a Jelenések könyve történelmi lecke lesz csupán. Előveszünk egy történelemkönyvet, ráhúzzuk a Jelenések könyvét. Rosszabb esetben újságokat veszünk elő, és abból magyarázzuk a Jelenések könyvét. És akkor eltűnik az ég közepén repülő angyal, az evangélium. Mert az evangélium az, hogy az én életem és a te életed. a gyülekezet élete, a világ élete biztosan célba ér. Amilyen biztos a teremtés, olyan biztos az újjáteremtés. Amilyen biztos, hogy a bűneset újra és újra ismétlődik sajnos a mi életünkben, olyan biztos az, hogy a bűnt legyőzi Jézus. És a bárány vérért szabadulásunk van. Ez a jelenések könyve üzenete. És ezért lett a címe ennek az előadásnak az, hogy nem elég a történelmet ismerni. Mennyből látott történelmet kell látni. És a jelenések könyve az nem történelem, az mennyből látott történelem. Lehet, hogy van egy történész professzor, aki mindent tud a történetről, bár ilyet nem tudok, de el se tudom képzelni, mindent tud, de mondjuk, mindent tud a történelemről. Ha nem a mennyből látott történelem szemüvegén nézi, akkor vak és süket, csak az oki-okozati, földi béka perspektívát látja. Ezért nagyszerű könyv a jelenések könyve. És ezért kívánok a további alkalmakra és sok-sok örömet ennek az evangéliumnak a megismerésében, hogy célba érünk. A jelenések a reménység könyve. Célba ér a világtörténelem. Adja Isten, hogy ezt mi mindig tudjuk az ő kegyelméből. Amen.
Korábban már hirdettük, hogy hátul vannak ilyen kis cédulák, amin lehet kérdéseket előre feltenni. Akár jóval későbbi előadásokra is, ha bárkinek a jelenések könyvével kapcsolatban kérdése van, azt írja le, odaadjuk az előadónak, és a megfelelő időben, amikor odaérünk ahhoz a témához, akkor ők beépítik ezt az előadásba, vagy külön válaszolnak rá. Eddig még ilyen kérdés nem érkezett, de én most kérdeznék egyet, hogyha szabad lenne. Ha jól értettem a mai előadást, a lényeg az, hogy Istennél nincsen idő. És amit mi így egymás után következő eseményeknek látunk, azt ő egyben látja. És ezt próbálja velünk megértetni. Eszembe jutott egy példa, hogy vajon mi csak ebben az időben élünk, vagy ott voltunk a múltban is? Kik ölték meg Jézust? A rómaiak, vagy a zsidók? A mi bűneinkért halt meg. Sík Sándornak van egy verse, amely szépen kifejti, hogy bizony mi vertük ostorra a Jézust, idézőjelben. Jól gondolom én ezt így?
Természetesen, hát a jelenések könyvében én ezt elfelejtettem mondani, de nem is gondoltam rá, a kérdés nagyon jó. Ugye, hogy mutatkozik be Jézus? Én vagyok az alfa és az omega, kezdet és a vég. Hát ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy én az idő felett vagyok. Mi vagyunk emberek az időben, de mi emberek, mint idői lények, újra és újra éljük azokat az eseményeket, például Jézus kereszthalála nagyon jó, vagy Jézus feltámasztása, ugye, hogy ha Krisztussal együtt megfeszítettem, és jön a feltámadás, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Mi nem csak megfeszítettünk Krisztussal, hanem feltámadott bennünk az új ember. Azért vagytok itt, nem? És így tovább. Az egész keresztény életnek mondjuk ez az egyik alapvető logikája, hogy mi tulajdonképpen újra és újra átéljük azt, ami az egész megváltási terv. Ezért szoktam mondani azt, és ezt sokszor nem értjük, hogy minden embernek van egy megváltási terve, és minden emberben kicsiben lezajlik a megváltási terv, nem? Ami az egész üdvösség történetet összefoglalja. Nekünk is van egy megváltási tervünk, amiben ugyanezek a lépések megvannak. Van nagy nyomorúság, van nagy győzelem, van ez az, amaz megismétlődik újra a megváltási terv. Hogy ne? Pontosan így gondolom.
És amikor majd eljön Jézus, és talán feltámadnak az elődeink, akkor fogjuk igazán megérteni magunkat velük, egymást, hogyha úgy képzeljük, hogy ők a mi szomszédaink voltak, és nem több ezer évvel ezelőtt éltek.
Tehát egészen biztosan így van, mert még most hirtelen egy más gondolat jutott az eszembe. Ugye az emberek nagyon sokszor azt mondják, hogy hát vannak primitív emberek. Hát bizony el kellene menni az afrikaiaktól, a szegény néger rabszolgáktól örülni, tanulni. Vagy. Nem csak ilyen etikai kérdést tudok. Andrewson voltam most már 30 évvel ezelőtt, és ott volt egy fiú, akinek a nagypapája még emberevő volt. Egy ausztráliai, óceániai fiú volt. És őtől tudom például azt, hogy az ausztráliai benszülött nyelv olyan bonyolult nyelv, hogy addig, ez 30 évvel ezelőtt volt, 5 fehér embernek sikerült csak megtanulni. És ők ezen a nyelven körülbelül a leggyengébb és 10-15 ezer sornyi eposzt tud versbe. Tehát most ez egy primitív nyelv. Na jó, azt mondjuk, hogy a technikai civilizáció. Most mondok megint egy nagyon érdekest. Az ázsiai országokban rendszerint, ezt is tőle tudom, ilyen óceániai, meg ausztráliai benszülött gyerekeket keresnek az államfők sofőrnek. El nem tudjátok képzelni, hogy miért. Ezeknek az embereknek van a világon a legjobb térérzéke. Egy ilyen benszülött sofőr a szakadék mellett, 1000 méteres szakadék mellett újnyi szélességbe, 100 kilométeres sebességbe elmegy, mert tökéletesen uralja a teret. Tudjuk, aki autót vezet, hogy a legnehezebb az, hogy megelőzhetem, vagy nem előzhetem meg a térérzék. Kiváló térérzék van, ezért találták fel a bumerángot. Sőt, csinált, ő még tudott bumerángot, szíve választottjának rózsát szedett bumeránggal. 40 méter eldobta a bumerángot, leütötte a rózsaszálát, ahol kellett, odasétált és odaadta a rózsát. És erre az összes fizikus azt kísérletezte, hogy a bumeráng röppályáját hogy találják meg, mindenféle komputerprogrammal nem tudták. Ő tudta csinálni a bumerángot. Na most ki a primitív? Tehát még itt se így van. Szóval ezt az evolúcionista gondolkodást, hogy ugye jöttünk, ugye a majomból lettünk, és akkor jövünk, majd mindig okosabbak leszünk. Hát a történelem sem bizonyítja, hogy okosabbak lettünk. Hát a 20. századot úgy hívjuk mi történészek, hogy a barbárság új százada. Nem? Ilyen barbárság nem volt a középkorban, a középkor ehhez képest népünnepé volt. Nem? Értitek? Tehát ez az evolúcionista gondolkodás bennünket, hívőket ne sötétítsen el. Hát gondoljátok végig, Ábrahám a bronzkorba él, és Ábrahám történetet elolvassátok, ez hallatlan modern. És nem akarom a hölgyeket bántani, Sára hallgatózik a sátornál, nem? Mint ha most lenne. Nem? Nézzétek meg! Szóval ezért nagyon, nagyon fontos az, hogy mi lássuk a törvényszerűségeket. Hogy ezeket a törvényszerűségeket mi is éljük. És a Jelenések könyve pontosan ezért adódott. Hogy ne azt mondjuk, hogy meg tudta mondani a törököket az Úr. Hát persze, hogy tudta a törököket az Úr. De hát most is vannak azért törökök, most nem az erre a törökökre gondolok, hanem köztünk is vannak olyan törökök. Van alibasák, mondjuk így, nem? Akikre vonatkoznak azok a tanulságok, amik ott megírattak. Ugye? És ez a történelem szemléletnek a lényege. Tehát ne csináljuk úgy, hogy kipipáljuk, hogy ez már beteljesedett, majd még van 3 vers, ami nem teljesedett be. Nem. Az egész teljesedik mindig. Köszönöm szépen.
Én köszönöm. Tehát lehet kérdezni, és még van 49 előadásunk, hogy ezt a történelem szemléletet teljesen magunkévá tegyük, és akkor, hogyha eljön az Úr, és találkozunk az elődeinkkel, akkor rá fogjuk jönni, hogy ők is ugyanazzal a történelem szemlélettel rendelkeztek, és hiába mesélünk nekik olyan dolgokat, amikről azt gondoljuk, hogy ezt csak mi éltük át, és el fogják mondani, hogy hát ez nálunk ugyanígy volt. Köszönjük szépen a mai előadást. Szeretettel hívunk és várunk tehát mindenkit a sorozat következő előadásaira minden pénteken 6 órakor. Jövő héten ismét Szigeti Jenő lesz az előadónk. de ezen kívül Isten tiszteleteinkre is várunk szeretettel mindenkit, szombaton délelőtt 9:30, este pedig 18:00. A szombatesti áhítatók, Isten tiszteletek, összejövetelek, azok különfélék. Holnap például Tokics testvér befejezi a Noéról tartott igehirdetés sorozatát. 5 prédikációt tartott Noéról és a vízözönről. Este ezt összefoglaljuk, megnézzünk egy filmet, amelyik a vízözönt és Noé életét próbálja bemutatni, ahogy azt lehet a mai eszközökkel filmen bemutatni, és Tokics testvér összefoglalja a lényegét Noé történetének, erre is szeretettel várunk mindenkit, és a jövő szombat este pedig a keresztény művészeti este következő előadása lesz, ahol pedig Babits Mihálynak a legszebb verseit hallhatjuk majd egy nagyon szép rendezésben, köztük a Jónás könyvét is. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit, a meghívók hátul elvehetők minden programunkra, és elvehetők az előadások vázlatai is, aki még nem tette meg az előző előadásokból is, talán még egy-két példány maradt. Befejezésül a 229-es énekünket énekeljük, az első és a második verset, imádság után pedig a harmadik és a negyedik verszakot, a 229. énekünket.
Felséges Istenünk, szerető jó mennyei édesatyánk! Megköszönjük te néked Jézus Krisztust, aki a történelem ura, aki alfa és omega, kezdet és vég. Megköszönjük azt, hogy az ő tenyerén van a mi életünk. Megköszönjük azt, hogy ő eljött hozzánk, bekopogtatott szívünk ajtaján, és velünk akar lenni, célba akarja vezetni a mi életünket. Megköszönjük azt, hogy nem kell félnünk. Nem kell rettegnünk abban az időben, amiben élünk, amikor Jézus szavai szerint elhalnak az emberek a félelem miatt, és azoknak várása miatt, ami a földre jön. Köszönjük azt, hogy adtad a Jelenések könyvét, ami egy nagy látomás arról, hogy biztosan célba érkezik a te néped. Adj nékünk hitet, adj nékünk reménységet, de legfőképpen szeretetet, mert a menny anyanyelve a szeretet. És nekünk ezt a szeretetet kell itt a Földön megtanulni ahhoz, hogy a te országod nyelvén tudjunk egymással beszélni, nem csak oda át, hanem itt az életünkben is. Áldásod és békéd legyen a gyülekezettel. Áld meg szombatunkat, Te vezess bennünket, te üzenj hozzánk, és te nyisd meg a mi szívünket. És a te békességed, kegyelmed úgy vezessen bennünket, hogy mi mindvégig hűségesek, álhatatosak maradjunk te hozzád. Ezt kérjük tőled, fiadért, Jézusért. Amen. Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek szeretete és megtartó közössége legyen és maradjon velünk. Amen.